arra kérném, hogy vágjunk bele a közepébe. És a közepe, mondjuk az én szempontom szerint, az, amikor Mag Péter a 90-es évek elején beül a Karesti Rádió magyar adásának a stúdiójába, alig hangzanak el a hírek egy olyan 5-10 percnyi mennyiségben. Mag Péter elkezdi mondani azt, amit aznap Bukarestben látotta, az aktuális politikai eseményeket, ahogy látta, azt, ahogyan vergődik a romániai magyarság ebben az egész akkori, még román szempontból sem igazán körvonalazódott politikai életben, megkommentálta a híreket. Hogyan kerültél bele? Hogyan dolgoztad ki, hogy így kell akkor rádiózni, így kell újságot írni a 90-es forró hónapokban?
Azt kell mondanom, hogy nem határoztam el, hogy így kell, vagy úgy kell, és azt se tudom, hogy jól csináltam-e. De, hát azt mondod, ha beültem a Bukaresti Rádió egyik stúdiójába, a magyar adásnak naponta egy órára átengedett stúdióba, és elkezdtem mondani. Sajnos nem így volt, illetőleg, hát mindennek eleje van, kezdete van. Az én rádiós pályafutásom tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy megszűnt 1985. január 12-én, 13:30-kor közölték, hogy délután nem lesz a román televíziónak magyar adása. Persze nem gondoltam, hogy a Ceausescu rendszer már 4 év múlva a múlté lesz, nem reméltem, sajnos. De úgy nézett ki, hogy vége a magyar adásnak. Így is lehet, 89-ig. De hát az akkori rendszer már arra ügyelt, hogy egy ilyen nemzetiségi fórum leütésével egyidejűleg ne reszeszélnek rögtön az embereket, mert az nagyon rosszul néz ki, a különben is csúf képben. Vigasztalgattak a főnökök, hogy na, nem lesz semmi, majd újra kezdődik már. Így lesz, mert amúgy lesz. Egyelőre menjet át a rádióhoz, vagy rendezzétek el itten a filmotékát. Én akkor törtem a fejem, hogy mégis jó lesz, talán visszamenni onnit jött az ember. Én a válságból jöttem. Igaz, hogy egy életet eltöltöttem egy nagyon nem szeretem újságírásban, bár a műfajt, mint újságírás, azt érdekesnek tartottam volna, ha lehetett volna újságot írni, amikor valaki megpróbált a bot csinálta, vagy hivatásos újságírók között, annak hamar letörték a szarvát annak idején. Most tehát azon törtöm 85-ben a fejemet, hogy jó lesz, itt hagyom. De hát családi kötöttségek, kényelmi meggondolások, megalkuvások arra késztettek, hogy elfogadjam a tuszkulánmat, amit akkor a rádió magyar adása néhányunknak biztosított. Ott tengtem-lengtem, tulajdonképpen tönkrement a bukaresti magyar sajtó már évekkel azelőtt. Az egykori romániai magyar szó helyébe lépő előre is már csak egy rossz pártfali újságról lett.
A tönkrement fogalmat arra használod, hogy azt írd le, hogy voltak, magyarul írtak ezek a lapok. Magyarul beszélt a rádió, de nem volt sem olyan tartalma, amit újságírói terméknek lehet tekinteni.
Egyrészt, másrészt pedig nagyon kevés köze volt ennek az akkori úgynevezett romániai magyar sajtónak, a romániai magyar, az erdélyi magyar élethez, legalábbis a valósághoz, mint ahogy egyébként az egész román sajtónak nagyon kevés köze volt. És hát azon törtük a fejünket néhányan, hogy mit lehet csinálni ilyen körülmények között. Mert a román televízió magyar adásában miután Bodor Pál, a nemzetiségi adások főszerkesztője elment, ő korábban megérezte, hogy nincs tovább. Nagy fejetlenség állt be a magyar szerkesztőség munkájába is. Kerestük mindnyájan a kiutat. Elkeseredésünkbe még olyanra is vetemettünk, hogy megpróbáltuk a lehetetlent. Mondani azt, amit mondani kellett volna, ha gúzsba kötve, ha térdere rogyva, ha megalkuvásokkal is, de próbáltunk valamiket mégis jelekké változtatni, transponálni, üzenni az erdélyi magyar hallgatónak, olvasónak, nézőnek.
Értetek is belőle, és ebből alakult ki az a fogalom, hogy a sorok mögött olvasni, de ezt tévére is, rádióra is értették.
Pontosan így volt, és aki még emlékszik rá, hát az ilyen térdre rogyva lázadások közé tartozott a Hétköznapok című tévéműsor, amit néhai Aradics Lászlóval is csák Csáki Zoltánnal együtt csináltunk. Abban például egy adott pillanatban az ominózus Lönkrenzsán könyvet egyenes adásban, nem rögzített adásban, a dolgot, a kötetet, a szerzőt néven nem nevezve, mert nem lehetett, de úgy készítettük ki, hogy úgy mondjam, hogy a hallgató tudta, hogy miről van szó, kiről és milyen könyvről van szó. Na de hát ezért mindig megvolt a penitencia, a hivatalos penitencia.
Mi volt ilyenkor a büntetés, vagy mi hangzott el?
Hát először is az ijeszgetés volt. Például emlékszem, hogy ebben a műsorban egyszer leadtunk egy Sütő interjút. Sütő András a többi között abban az interjúban a cenzúra mocskos karmairól beszélt. Nagyon áthallásos dolog volt, hogy úgy mondjam. Hát másnap ugye én az adás délután lement, másnap nem 8 órakor mentem be munkába, hanem általában az volt a szokás, hogy 10-11-re mentünk be, akik adásban voltunk, és hát reggel 8:30-kor cseng a telefon, hogy menjek be gyorsan a Bodor helyén ülő Molnár Vilmos irodájába. Ennek a valamikori Molnár Vilmosnak semmi köze nincs a mai Molnár Vilmoshoz, aki valahol a Székelyföldben publikál. Hát nem is volt tulajdonképpen újságíró, hanem hű katona. Különben nagyon rendes ember volt. Halász partikon nagyon jól el lehetett vele csevegni, tóparton, csak nem kellett szakmáról és politikáról tárgyalni vele. Behívott, már ott volt a Központi Bizottság illetékes magyar katonája, és nagyon nyársat nyelően fogadtak mind a kettő. Perte alapon ismertem, és amikor beléptem, akkor azt mondtam, ja, mi van, a tegnapi adással volt valami baj? Hát mi nem mondtad, Vilikém telefonon, hogy mi a baj? És Sándor, te, aki, ez Kopándi Sándor volt, feljelentettél? Akkor már nagyon kétségbe voltunk, és valahogy ilyeneket mondtunk, és csúnyán beszéltünk a cenzorokkal. Hát kiderült, hogy tényleg baj volt a tegnapi adással, mert megint politikailag görbe dolgok mentek be. A többi között ez a Csáki által készített Sütő interjú is. Menjünk a párthoz, nézzük meg a tegnapi adás tekercseit. Mondtam, miért pártközponti bizottság, nem ott csinálják a tévét. Itt menjünk be a vágóba, egy vetítőterembe, és nézzük meg, miről van szó. Mind a kettő rettenetesen felháborodtak, hogy hogy beszélek én a pártos. Mondtam, én nem a párttal beszélek, én veletek beszélek. Hát annyi eszetek sincs, hogy nem a pártnál csinálják a televíziót, hanem. Na, szankciók, meg mindenféle fenyegetések. Egész sora után az embernek igazán elment a kedve a lakodalomtól, hogy ha egyáltalán lakodalomnak lehetett, azt mondom.
Abban a pillanatban valamiféle sikerélményt, újságírói elégtételt jelentett, mikor úgy éreztétek, hogy valamit becsempésztetek, és a néző is értett belőle?
Nézd, a sikerélményeink csak reméltek voltak. Az igazi sikerélményem az volt, amikor például 1977-ben Marosfőn járva az állomás mögött egy, nem tudom, talán állomás épületben lakó székely családban egy székely néni azt mondta, maguk csak mondják, amit magukra parancsolnak, de úgy, ahogy mondják, mert mi úgy is értjük, hogy miről van szó. Ez volt az igazi sikerélmény. Nem az, amikor rettegve, félve, kicsit kajánul reménykedve, hogy na megint átment valami, amit nem szeret a hatalom, és amit mi el szerettünk volna mondani, de gyávaságból, megalkuvásból, szokásból, ideológiai gárgyaságból képtelenek voltunk másképp eljárni. Mert másképp eljárni úgy lett volna jó, hogy az ember oda csap mindent, s ha csapott papot.